9. Zsoltár 9. versétől a 13. versig olvasom. És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővára szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról.
A 9. Zsoltárt vettük most az előadón a szerdai napon, és a 9. Zsoltárból, különösen a 9. vers az, ami érdekes számunkra, Isten ítélete. De a Zsoltárnak a történetében mégis benne van olyan, hogy ennek a Zsoltárnak az eredetét és egyáltalán célját nagyon kevesen ismerik, hiszen ennek a Zsoltárnak van egy alkalmi megnevezése, és ennek a fordítása annyit jelent, a fiú halálára. Na most a fiú halálára egy ilyen öröm Zsoltár, mert az ítéletről szól, és Istennek a gondoskodásáról, ítéletéről, igazságtételéről szól. Tehát itt a zsidó tudósok legalább 8-10 féle variációt hoztak elő ennek a kicsoda is lehetett az a fiú, aki meghalt, hogy a fiú halálára íródott Zsoltár, és méghozzá pozitív. Mindenféle variáció van, természetesen Góliát is szóba kerül leginkább, hogy annak a halálára van ez, hogy Isten ítél, de nem lenne kell azért sokszor, és ebben az esetben se csodálkozással tele, hogyha kiderülne, hogy ez most a Golgotáról szól, a fiú haláláról. Nem igazából volt időm, és nem igazán néztem utána, hogy most keresztények hogy próbálják ezt megmagyarázni, hogy a fiú halálára íródott a karmesterek a Zsoltára. De mégis Istennek az ítélete az, amivel benne van, és ez egy háladó Zsoltár, Isten dicsőítő Zsoltár. Azonban itt ki kell térnem arra, és nagyon rövid szeretném ma lenni, hogy milyen ítélet van, ami éppen a mai nap azért eléggé nehéz helyzetbe hoz bennünket, hiszen a kereszténység kétféle ítéletet ismer, Isten ítéletét, a harmadikat meg nem igen szereti elfogadni. Az első ítélet az, amikor mindenki arról beszél, hogy élünk a Földön, jó kisfiúk leszünk, jó kislányok leszünk, ócska itt az élet, nehéz, meg kiszúrtak velem, meg mit nehéz a világ, de majd a mennyben jó lesz. Ez az ítélet az egyik formája, nagyon sok egyház ebben riogatja, áltatja és élteti a népét, hogy nem baj, majd a mennyben jó lesz. Nem baj. Nem baj, ha most valami problémád van, majd a mennyben jó lesz. Mert Isten szeret, és a mennyben figyeld meg. Itt a hosszú és nehéz volt az életet, könyhullatással telve. Nem akarok elevenni ilyen kánaáni nyelvezetet, ilyen keresztény nyelvezetet, hogy milyen csodálatos szép életek, énekeik vannak, hogy milyen nehéz volt ezen a földön, de ott fönt a mennyekbe, meg egyebek. Tehát ez az egyik, ami az ítéletről szól, és ez nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes, mert arról szól, hogy add föl, ne csinálj semmit, nem kell megvizsgálni semmit, fogadj el mindent úgy, ahogy van. Mondjuk ez a szemlélet, ez az ítéletnek a szemlélete nagyon jó volt mondjuk egy abszolút jobbágy rendszerben, abszolút feudalista rendszerben. Te parasztnak születtél, de majd a mennyben jó lesz. Te itt halsz meg éhen, meg a kaszával a kezedbe, és jön érted a kaszás, mert belehaltál a munkába, és a betegségbe, és mindenben, mert védtelen vagy, meg kiszolgáltatott vagy. Törődj bele! És kitanította ezt, aki éppen mondjuk a Libacomból meghízott, és éppen ő volt a gróf, vagy az intéző, vagy akárki. Ezt közösen a hatalom és a papság együtt, a klérus közösen tanította, majd a mennyben. És nehogy azt gondolja valaki, hogy ma ebben a zűrzavaros világban, amikor nem kapunk talán hónapokra előre se válaszokat, hogy vajon mi lesz, akkor könnyen beleesik a kereszténység is abba, hogy nem baj, majd a mennyben jó lesz. Ez egy ilyen csúnya becsapás. Nagyon más néven is lehetne illetni, de aztán van egy másik, ami az ítélkezéssel kapcsolatos, és az az ítélet, hogy Isten mindenkit nagyon szeret. Nem baj, te most mit csinálsz itt? Majd az utolsó pillanatban, majd az utolsó óráidban, majd amikor elé állsz, akkor az ő szeretete megment téged, és akkor az ő szeretete mindenképpen arra irányul, hiszen ki is mondta, hogy Istennek az a célja, hogy minden ember üdvözöljön, de hát hogyha ez a célja, akkor be is tölti, te csak maradj nyugodtan, kisfiam. Isten úgy szereti, bármilyen borzalmas, ilyen neoprotestáns, viszonylag ismert embertől hallottam, hogy Isten úgy szereti ezt a világot, hogy még a sátának is meg fog kegyelmezni. Ettől már azért kicsit csalánkiütéses lettem, mert ez már túlzás, de legalább olyan túlzás az, hogy az embereket félrevezetjük. Ez a szemlélet végül is ugyanolyan alvásra ítél, és csak még kellemesebb. És természetesen ott van, hogy kik tanítják ezt leginkább, azok a vallások és azok a felekezetek, amelyik egyházak, amelyeknél ez a túlzott Jézus szeretet van, ez az ömlengőség, a pietizmusnak hívott különböző variáció, ott van ez, hogy Jézus téged nagyon szeret. És be vagy csapva, drága barátom, be vagy csapva, mert nagyon szeret, de a bűnödet azt nagyon nem szereti. Nagyon szeret téged, és nem szeret, hogy bűnös legyél. Akkor van két ítélet, hogy mind a kettő a halálom után lesz. Az egyik az tuti befutó vagyok, ugye, mert Isten mindenkit szeret, mindenkit üdvösségre visz. A másik pedig az első, hogy ha elég jól élsz itt a földön, és elég szófogadó vagy, akkor ott a mennyben jutalmat kapsz. Ne foglalkozz azzal, hogy itt ezen a földön mi van. Te se foglalkozz a bűneiddel, semmivel ne foglalkozz. Te éld az életedet, azt csinálsz, amit akarsz, te már kegyelem birtokosa vagy, te már üdvözültél, vald meg, hogy üdvözültél, ugye csak egy kis bekiabálásos mondat, és már te is a mennyekbe vagy, és hivatkozhatsz arra, hogy Isten úgy szeret, hogy engem megmentett, és nem csak váltságot szerzett, hanem már úgy ki is osztotta nekem, bár én még bűnös vagyok, bár még ez van, de tudom. Mondanék erre saját példát is, amikor tényleg a narkós feleségről már az üdvösséget híreztelte a férje, mert már ő biztos, hogy üdvözült azóta, hát nem tudom pontosan azóta mennyi narkót fogyasztott, hogy mi van vele, de vannak erre ilyen példák is, hogy mennyire rossz ennek a következménye. És amikor itt Dávidnak a Zsoltárába, énekelmesternek a Zsoltárába, 9. Zsoltárba Istennek az ítéletére beszélünk, akkor rendezik el ezt az ítéletügyet. Igen, Isten mindig is ítélt, és ítél, és ítélni is fog. Márpedig milyen esetekben? Úgy, mint a Góliát esetében, amikor Isten ellen, Isten káromlás ment. Akkor Istennek joga, és nem is titkol szándéka, hogy ki akasztja, ki kapcsolja azt, aki szemtől szembe van. Tehát elérte a kározásnak azt a pontját, ahol már Isten nem kegyelmez meg. Mondanom se kell, hogy ez nekünk semmi közünk, mert nem mi fogjuk megmondani, hogy mikor húzta ki Isten a dugót, mikor van egy Júdás, amikor abban a pillanatban már tudatossá vált, hogy ő már elveszett. Tehát ez Istennek a jogköre, a kárhoztatás nem a mi jogkörünk, de ettől még az ítélet megy. Ítélet megy az egész Ószövetség területén kétféle irányban. Az egyik, amikor Isten ellen megy valami, ott azonnal ítélet van, ott a megkövezés és minden ott van. A bűnöknek a kérdésében ott is van egy ítélkezés, de ott a papság megkapta az ítélkezés jogát, tehát megkapta, hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan esetben mi a teendője a levitáknak, ki kell vinni a táborból, más esetben a megkövezés egyebek. No, ez az, ami a golgotai válság után megszűnt, mert akkor egy olyan ítélet volt, ami a sátánon történt egy ítélet. Az az ítélet. A sátánon történt ítélet a golgotai válság műnök a pillanatában, az annyit jelentett, hogy innéltől viszont nincs ítélet, akkor, amikor a kegyelemmel kap az ember egy olyan lehetőséget, hogy az ítélet rajta van, de nem következik meg a büntetés végrehajtása. Ha belegondolunk az életünkbe, amíg az ember nem megtért és újjászületett ember, akkor tudjuk azt a halál állapotában van. Amikor megtérés újjászületett és rajta van egy ítélet, annak következménye van, az annyit jelent, hogy élet és halál kérdése. Az újjászületett embernél is lehet elkárhozás, bizony. Bizony. Ha nem fogad szót és nem fogadja a Szent Szellem vezetését, ezt a bűnt rendezni kell. Mert abban a pillanatban ez Isten ellenesség, ez már lázadásnak a szellemisége. Tehát most az van, hogy amikor te megkapod azt, hogy mi az ítélet, mi az, amit Isten igéje, a Szent Szellem által neked megmutat, hogy milyen törvényét, akaratát, és az ellen vagy, akkor abban a pillanatban te el vagy ítélve. Teszik, vagy nem teszik. Az a törvény, amit ma megismersz, ha téged megítél, elítél. Azt, hogy nincs végrehajtása. Hogy Isten azt mondja, hogy várok a halálodig, és van időd, és van a kegyelem, hosszú tűrő, irgalma, stb. A szeretet is, Isten szeretete, ott a kegyelem és az utolsó leheletedig ezt lehet rendezni. Ez maga a kegyelem. Nem azt jelenti, hogy letudtuk az életünket. Megföltettem a kezemet, mint a trolibusz, és én vagyok az, aki átadtam az életemet, és ilyentől sussz. Nem, innétől jön a nehezebb dolog. Innétől kezdik az állandó ítélet. Az állandó ítélet, mert azban a pillanatban, amikor te újjászületett emberből, a Szent Szellem, mint olyan, ha benned van, egyre inkább betöltekezzel, nem dirdul csodáról beszélek persze, a folyamatos betöltődés, ez folyamatosan mutatja, hogy ez volt a múltadban rossz, tessék rendezni, ez a jelenetben rossz, és mutatja azt, hogy holnap ezt ne tedd, mert már engedetlen leszel, ha teszed. És ez az állandó ítélet. Mi meg tudjuk ítélni a lépéseiket, a helyzeteket, Isten viszont megítéli a mi lépteinket, helyzeteinket, hogy ez nekem, mint olyan, szemben van az én akaratommal, az én tervemmel. Tehát senki ne bízza magát az olyan ítéletre, hogy majd a mennyországba bejutunk ingyen bélmentve, senki ne gondolkodjon azon az önmegváltáshoz is vezethető akarathoz, hogy betartom a törvényeket, különösen ma divatosan csak a 10 parancsolatot, és minden oké. Nem, itt a folyamatos ítélet van, és ezt a harmadikot nem szeretjük. Ez a folyamatos ítéletről beszél Isten minden, de minden könyvében, írásában, üzenetében. Arról, hogy ha te megismerted Isten igéjét, akkor neked az nem csak jó, hanem kötelezően jó, vagy a jó kötelező, mert bocsánat, buta vagy, ha nem fogadod el, mert tudod, mi a bűnnek a következménye, a kezedben van a bírói ítélet, ha ez marad, akkor te mész a ítéletnek a helyére, mondhatnám a kárhozatig, hogyha ideig is elmegyek egészen messzi, de pontosan ezért van az életünkben a sok-sok szenvedés, hogy ott van rajtunk az ítélet. Ott van az ítélet, és Isten megkóstoltatja veled, hogy az, amit nem tettél, vagy tettél bűnt, annak a következményét úgy, ahogy van, minimum meg kell kóstolnod. Minimum tudatába kell lenni. A mi szenvedésünknek és a mi problémáinknak a zöme a mi vagy mások bűnéből adódik, és a fájdalmaink az azért van, hogy menjünk már orvoshoz. De jók a fájdalmak az ember testébe, különben soha nem akarná rendezni a egészségügyi állapotát, és ezért de jók a lelki és szellemi fájdalmak, mert soha nem mennénk oda, hogy kéne ezt csinálni, és hogy kellett volna, soha nem mennénk rendezni az életünket. Tehát a kétféle ítélet, amiről szeret a kereszténység beszélni, az csak annyiban érvényes, hogy közben itt, ebben a pillanatban folyik az ítélet. Akármit teszel, Isten előtt ott, hogy Isten lát minden lépésed, minden tettedet, mindegyik. És ha te tudatába vagy, akkor annyit jelent, hogy Isten tudatta veled, hogy mi a rossz, mi a jó, mi az ő akarata, mi az, ami nem az övé, mi az ő törvénye, és mi az ő nem törvénye, az ő törvénye ellenes már lázadás is lehet, vagy csak simán nem tudás, bármi is lehet bűn. Tehát tudjuk el, hogy az ítélet az folyamatos. Az Ószövetségben is folyamatos volt az ítélet, amikor valaki Isten ellen ment abba a pillanatba, Góliát vagy bármi, vagy Júdás később, akkor annak a halál volt a része, teljesen földi törvényszerű, statáriáros törvénykezés volt. Tehát a kegyelem az az ítélet végrehajtásának az elodázása, Isten türelme, Isten szeretete, hogy most nem halsz meg a bűneid miatt, adok időt, hogy megismerd, változz, döntsél, szabadulj, tisztulj, megszentelődj. Mindezt, amit ilyen mozgalmi szinten a kereszténység szeret lelkendesen, mindenféle módszereket alkalmazni, mihez képest nincs egy megvizsgálás. Tudnunk kell pedig azt, hogy az ítélet számunkra jó. És akkor értjük meg azt, hogy az ítélet az ő népén kezdődik. Miért? Azért, mert mi vagyunk a bűnösek? Nem. Azért, mert te vagy az, aki először tudod Istennek a törvényét. Te tudod először azt, Isten népe tudja, hogy Istennel rendezett, vagy nem rendezett a viszonyom. Ezt egy ateistával, vagy egy más bálványi imádóval, aki nincsen egy képese Jesuáról, annak ezt nem mondhatom, hogy már is ítélet alá kerülsz, az ő népével kezdődik az ítélet. Az ő népével, aki tudja kicsoda, tudja ki a Mesiás, tudja milyen uralma van, tudja milyen alaptörvénye van, nem ez, ami most, tudja azt, hogy milyen törvények vannak, és milyen mi az ige. Ott kezdődik. Ezért minden nap, ha az ember megismer egy igét, ez a ítéletnek a kezdete. Mert az ítéletet ne keverik össze a büntetéssel, mert az ítélet után jön csak a büntetés, tehát kihirdeti a bíróság az ítéletet, utána még van egy idő, teszem azt, régen a halálra ítéletnél volt 40 nap, amíg várhattak kegyelmi kérvényt, ott se azonnal akasztották föl, kivéve háborús helyzeteket persze, de hát ez más törvénykezés volt. Az ítélkezésnél volt fellebezés, stb. Rendezési lehetőségek voltak, vagy vannak a bíróságon is. Istené pedig egy olyanban elítéltelek, megítéltelek, tudd meg, hogy a halál fia vagy, de adok időt, míg ezt rendezzed embertársaiddal, önmagaddal és velem. Tehát van ítélet. Minden egyes tudatunk, minden egyes igének a megismerése, rajtunk ítélet. Akkor, hogyha ez ellen tettünk, vagy abban vagyunk, tehát jó nekünk az ítélet, és Istennek a szeretete azt a ítéletet jóvá teszi a kegyelem által, hogy ebből szabad kegyelmet kérni, szabad szabadnak lenni, szabad megváltottnak lenni ezektől a szabad kötődöttségekből is. Tehát háromféle szabadulás helyett jó lenne a kettőt törölnék, hogy majd a mennyekben, meg a másik fajta majd mindenki a mennyekben. Nekünk úgy kell élnünk, hogy itt a Földön, ahogy megcsillan a ismeretünkben egyetlen törvény, akkor ott nekünk kell számolni valóban. Nem azért adja Isten, hogy bemagoljad, és akkor jó kis vikönt, de a 10 parancsolat, a tűzed az ászlóra, és akkor ha látják, megcsinálod, hanem akkor meg azért se, hanem azért van, hogy neked fájjon a bűnöd, neked legyen érthető, hogy te bűnös vagy. Amikor a Bibliában itt a Zsoltárban szól, a 9. Zsoltár ott van, hogy Isten a szegényekről és a vérontásról ott dönt és ítélkedik. Ezt azt hiszem, hogy aktuálisra kellene tenni, igen, Isten kezébe van. Isten kezében van ma is ez az ítélet. Márpedig nagyon oda kellene figyelni, a vérontás nem feltétlenül arról szól, hogy gyilkos vagyok, mert ugye két dolog van a Bibliában, a gyilkosság és az ölés. A gyilkosság az, amikor önhatalmak Isten helyett és Istenként szinte kiírom a másik embert, másik életet. Az ölés pedig Istennek a parancsára volt az Ószövetségben, hogy írtsad ki magad közül, szántán példát lehetne hozni, kicsodát. Az Isten akaratából a sátáni erőt hordozó, szellemiséget hordozó egyént Isten parancsára ki kellett írtani. Lásd Góliátot, mint most harmadszor említem, Góliátot és Istent káromolta, és Istennek azt mondta, hogy akkor most úgy, ahogy van, meg kell halnia. És ezt ki kell, végre kellett halni. Tehát Dávid nem gyilkos volt, hanem Dávid megölte Góliátot. Azonban itt a Biblia, amikor vérről beszél, akkor én azt mondom, hogy egy kicsit menjünk odébb, mert a vér az életnek a hordozója, jelképesen. De amikor azt mondom, hogy az életnek a hordozója ugyan micsoda, Isten igéje, és Isten igéjét meg lehet ölni, ki lehet ontani, semmi se lehet tenni, meg lehet úgy ölni, hogy akár okoskodok teológusként, vagy bármilyen, megölöm Isten igéjét, és így nem életet kap valaki, hanem semmit, mert meghalt az ige. Mert lehet nagyon szép előadásokat tartani egy templomba, gyülekezetbe, akárhol, és megöltem az igét, mert életet nem ad. És megölhetem az igét, amikor azt mondom, hogy nekem szól, de köszönöm szépen, nem kérem, és ebben a pillanatban kiontottam az életet hordozó, megöltem azt a hordozót, amely az életet hordozza. Tulajdonképpen hasonlatos a vérnek a kiontásával, amikor a jelképes élethordozó helyett az igét, mint életet hordozót, mint készült bizonságot hordozót, mint a megváltás hordozót, mint olyat kidobok, halálát teszek, mert holtát teszek, sem megsemmisítek. Ez ugyanaz az ítélet. A szegénység is természetesen ott van, hiszen a Biblia ígérete szerint természetesen most is igaz az, amit az ő népének mondott, hogy mindig lesz köztetek szegény. Tehát az ember, és a szegénység az nem arról szól, hogy valaki nem, csak nem dolgozik, hanem a másik ember túlfogyasztotta magát, és a túl töblete miatt bizony uralma alá vette a másik embert. Tehát többféle szegénységet ismer a Biblia, ismeri azt, amikor valaki nem dolgozik, és valóban úgy lesz szegény. Van, akit hát rabszolgálságba kellett vinni, mert valami kárt okozott, és a szegénységnek van a kizsákmányolása, viszont a korunknak a problémája is. Ne felejtsük el, Istennek gondja van a szegényekre. Nem kevés. Ezt az ítéletet magára. Magára megtartotta magának. És jó lenne ezen elgondolkodni, hogy amikor a szegénységről van szó, vagy az ige megöléséről, az élet megöléséről, az élet hordozójának a megöléséről van szó, akkor Isten maga intézkedik. Nagyon-nagyon-nagyon kemény ez a kérdés, hogy ez hogy történik, de inkább azt mondom, hogy óvaintok mindenkit, hogy az ige ellenébe tegyen valamit, még ha nem is tudja akkor is, mert Isten veszi kezébe, úgy, ahogy ebben a Zsoltárban benne van. Mert Isten gondja van a népekre, Isten gondja van a nemzetekre, gondja van a szegényre, gondja van azokra, akik vért ontottak. És ha vért ontottunk, akkor bizony ott van, hogy valahogy a negatív, nem megcselekedett dolgok és vér ontása, ha belegondolok arra, hogy ha valaki nem veszi az Úrnak a jegyeit, a úrvacsorai jeleket, az utolsó vacsorai jeleit, emlékezés pohara, akkor az megveti az ő vérét, megveti. Bajon a megvetés az, kiontom a vért, nem kell, kiöntöm, kiontom, tehát egyszerűen nem fogadom a kegyelmet, vagy felelőtlen vagyok, de nagyon figyeljünk oda az úrvacsora kérdésére is. Ez az én vérem, az élet hordozója. És amikor kell, akkor bizony ezt a vért nem kiönteni, nem semmisé tenni, nem a polcon tartani, hanem használni, úgy, ahogy van, életfontosságú lenne az életünkben. Mert Isten ezt komolyan veszi, mint ebben a Zsoltárban is benne van. Ne onts ki a vért, ne tedd semmivé, ne tedd megszokássá egy úrvacsorát. Az emlékezés pohara az ő vérének az emlékezete, kiadott vérének az emlékezetét, nem tagadhatod, nem rejtheted, nem dobhatod, nem írhatod alulra, hogy ez is kell valahogy azért, és minden hónap harmadik vasárnapján libasorban ceremóniát játszol, nem. Isten az akarata, az a vérontás, amit az ő fia által mengesztelő áldozatként adott nekünk, erre emlékezni kell. Emlékezzék el, és ő mondja, mutatja meg neked, hogy mikor, és ne álljál ez ellen, ne álljál. Mert abban a pillanatban, hogyha az ő vére ellen mész, te vért fogsz ontani, kilöntsinted az ő vérét, semmibe veszed. Tehát itt ennek a Zsoltárnak mégis az a három ítélet közüli üzenete számomra, Isten ítél. Igazságban és így tovább. Ismerjük a sok-sok bibliai verset, hogyan és miképpen ítél, honnét ítél, ezt is tudjuk. De most kiemelem utoljára, még egyszer megismételve. A jelen gyakorlat az, hogy Isten megítél majd a halálom után, és milyen jó lesz nekem, ez becsapás. Ez tétlenségre uszít, hogy ne próbáljál még valamit tenni is azért, hogy te a helyeden legyél, és tudjad betölteni azt a feladatot, amit Isten adott, igenis tenned kell. Nem fogadhatod el ezt a legyűrt és letaposott állapotodat, nem lehet azt tenni, hogy nem csinálok semmit, mert hát úgyis ők majd eldöntik, meg kiadják parancsba, meg akármi, neked tenni kell. Tenni kell azt, amit Isten adott, nem a mennyekben van a jutalmat, hanem itt a földön kevesebb ítéleted lesz. Mert amit már egyszer megítélt, az már még egyszer nem fog előkerülni, mert megtanultad, ha megtanultad. A másik pedig ez a nagy csöpögő szeretet, ez a pietizmusnak és a többinek a szokása, hogy majd az Úr mindenkit üdvözíteni akarna, és nekem semmit nem kell csinálni. No, ez az, ami elvisz a kegyelemtől, pontosan ez, amikor olyan jól érzem magam, hogy semmit nem csinálok, mert az Úr mindent megígért. Az Úr megígérte a kegyelmet, megígérte az ő törvényét, megígérte az ő igéjét, sok mindent megígérte, de azt nem ígérték, hogy te ülsz a pullman kocsitba, és utazol itt a mennyek felé kényelembe, ezt nem ígérte meg. Számtalan példát lehetne hozni, ő azt ígérte meg, hogy mindig is emlékeztetni foglak. Ott lesz a Szent Szellem, aki elvisz minden igazságra, és az igazság, mint olyan megítél, ugye már is hozhattam a párhuzamokat, tehát ne áltassuk magunkat a lustaságunkkal, mert becsaptak. Becsaptak, hogy minden oké, majd az Úr, és becsaptak azzal, hogy hát ha itt a földön nem is jó, hát itt el is buktam, mert parázna voltam, ez az voltam, azaz voltam, de majd az Úr ott a mennybe nekem, ha nem is az iszlám hívőknek a hét micsodáját, mennyországát, de azért nekem ezt jóvá írja, ezt a sok nyomorúságot, és én ott majd, mikor bevallok a mennyországba, rongyosan, fáradtan, mi csodálatos szép lesz nekem. Nem, neked itt a földön tennivalód van, és a legnagyobb tennivaló kitenni magadat az ítéletnek, azért, hogy Isten igéjét megismerjed, Isten igéje megítéljen, és itt van az, hogy örülj, hiszen itt ennek a Zsoltárnak hálaadása vége is, örülj, hogy van kegyelem, örülj, hogy Isten ítélete nem azonnali, Örülj annak, hogy a kegyelem által ő vár, hogy rendezz az életedet. És ez a rendezés nem az utolsó fázisban lesz, amikor majd ő szépen a keblére öleli a bűntől össze-vissza ragacsos mocskos népességét, nem erről szól, nem arról szól, hogy most sírva megyünk, hogy nem tudtunk mit csinálni, hát vártunk, még meghalunk, nem erről szól, itt arról van szó, hogy igenis, neked az igével foglalkoznod kell, ismerned kell, hallanod kell, kérned kell, és ígéret van rá, ha nem érted, ő válaszol, vagy ad eszköz, neked kell mindenképpen az ítéletbe menni, ebben a mocskos földön, ahol tele van bűnnel. Neked kell menni. Mert érintkezel a bűnnel, és érzed, hogy csíp valami, és vagy nem jó, meg kell kérdezni, hogy mi van, és Isten szívesen megmutatja. Nem tudod, hát ez. Ez a kapcsolatod, az a hiányod, ez vagy az. A Szent Szellem ezért segítünk, ezért közben járunk, ezért pártfogunk, és ismerik a neveit, pontosan ezért. Hogyha ítél, ő szól, ha megítélt, ő lesz aki. Isten elé. Ott bizonságot tesz rólad, a Szent Szellem tesz rólad bizonságot. Tehát folyamatos az ítélet. Ne féljünk tőle, ez nekünk jó. Attól féljünk, hogyha elaltatnak valakit, vagy elaltatnak mindenkit. Attól féljünk. Attól féljünk, hogyha valaki nagyon jól érzi magát, hogy majd a mennyben jobb lesz, az már itt halott. Ha valaki úgy érzi, hogy majd az Isten, hát mindenkit üdvözít, engem is, az is halott. Nem akar csinálni semmit. Lehet, hogy testben élő, de gyakorlatilag nem tesz semmit. Halálos állapotban van a cselekvésében. Tehát az ítéleteknek a háromságát jó lenne megismernünk, hogy melyiket nem, de van egy, a folyamatos. És a folyamatos egy nagy ajándék, hiszen Isten igéje, Isten törvényei, bizonsága, ígéretei nagyon-nagyon nagy ajándék nekünk, mert az, ami minket előre tud vinni, az, ami megtisztítja a mennyasszonyt, az, amely tisztelve teszi a találkozásra a világ urával, amikor az ő népe, a mennyasszony találkozik, meg akarja tisztítani. Nem az, hogy majd találkozok vele, azt lefürdet, nem. Itt ennek tisztának kell lenni, előkészültnek kell lenni a mennyasszonynak, annak, aki az övé megtisztítja. Tedd magad erre alkalmasnak, vállald az ítéleted, ami nagyon jó.